Tehát, ha én jó akarok lenni, az nem biztos, hogy mindig megegyezik az én gazdasági előnyömmel, sőt, nagyon sokszor úgy tűnik, hogy pont nem lehet egyszerre jónak lenni, meg egyszerre gazdasági előnyt is szerezni. A kezdetektől fogva a fő morális kérdés az az, hogy ez egy önzésre épülő rendszer. Tehát mindenki úgy vesz benne részt, hogy akkor dolgozik benne jól és hatékonyan, ha a saját érdekét nézi. Tehát például, aki az Amazonnál azt szeretné elérni, hogy még hamarabb ideérjen a csomaga, és még olcsóbban érkezzen, az is ugyanúgy részt vesz a rendszernek ebbe a túlpörgetésébe, mint az, aki nyilván óriási hasznot szerez, és vezetőként az egésznek a haszna igazából nála landol. Tehát ami a legszélesebb körbe az egyházakról hírként bekerült, az az volt, hogy mondjuk milyen összegű támogatást kapnak, vagy nem kapnak, vagy mit csinálnának még. És ez valahol azért nem a kereszténység lényege, hanem az az érdekes, hogy tud-e alternatívát mutatni, és ahhoz viszont elég nagy rendszer egy mai, akár magyar keresztény egyház is, hogy valahol más szempontokat is be tud-e hozni. Az első, hogy fedezze fel azt, hogy hol van neki ténylegesen mozgástere. Tehát mi az a pont, ahol tényleg döntést hozhat, és ő van döntéshelyzetben. Ez nagyon különböző attól függően, hogy kinek mi a, akár az anyagi, akár a társadalmi pozíciója, helyzete. És ahol itt meg tudja valósítani a valamiféle jót, meg tud valósítani, ott ne habozzon ezzel. Tehát ahol ténylegesen van szabadságunk, ott ezt éljük meg. Annyi szabadsága mindenkinek van, hogy nem kell rögtön az első, mondjuk, leárazásnak bedőlnie, vagy az első olyan pontba, ahol nagyon-nagyon valakinek a kizsákmányolása az én önzésemre építve jelenik meg, rögtön bedőljön és neki induljon.
Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, és a mai adásban arról fogunk beszélni, hogy van-e bibliai szempontból korrekt gazdasági rendszer. Vagy ha kicsit kompaktabban és provokatívabban szeretném föltenni a kérdést, akkor azt mondanám, hogy van-e olyan, hogy teológiai gazdaságtan, ugye a politikai gazdaságtannak a mintájára, van-e olyan, hogy teológiai gazdaságtan? De mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornára minden lehetséges platformon és fórumon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, és külön felhívom most a figyelmet a Facebookon való feliratkozásra, vagy hát az oldalnak a lájkolására, az Evlelkész oldalának lájkolására, mert hogy innentől kezdve már nem csak hallgatható és nézhető tartalmak jelennek meg a Facebook oldalán az Evlelkésznek, hanem olvasható tartalmak is, az úgynevezett teológia cseppek, ha erre a hashtagre rákerestek, akkor egyből megtaláljátok, tehát az a legjobb, hogyha lájkoljátok az oldalt, mert ott ilyen kis szösszeneteket kaphattok időről időre különböző teológiai, egyházi, lelkiségi témákban, amelyek felvillantják azt, hogy micsoda mélységei vannak a teológiának, vagy éppen az Isten ismeretnek. És iratkozzatok fel a Kötőszóra is, hiszen ez a mai adás is a Kötőszó evangélikus bloggal együttműködésben készül el a számotokra. Megtaláljátok a Kötőszót a Facebookon és a YouTube-on is, és látogassatok el a kötőszó.blog.hu-ra, mert ott a legjobb helyen vagytok ahhoz, hogy megtudjátok, hogy milyen a világ luteránus szemmel. Mielőtt elkezdenénk a mai adásunkat, el kell mondanom azt, hogy ez egy beszélgetés lesz, egy újabb beszélgetés az Evlelkész csatornáján, és aki beszélgető társam lesz ebben az adásban, dr. Szabó B. András, az Evangélikus Hittudományi Egyetemnek az oktatója, a Pestújhely újpalotai evangélikus lelkész, és emellett pedig a Melanchthon Evangélikus Szakkollégiumnak az igazgatója, akinek a szakterülete a gazdaságetika, tehát tulajdonképpen pont ezt a területet vizsgálja, a gazdaságnak és a teológiának a meccés pontját. És hát nagyon sok mindenről fogunk beszélni ebben az adásban, például globalizációról, úgy általában a kapitalizmusról beszélgetünk, arról a gazdasági rendszerről, amelyben benne élünk már idestova 30 éve, amelytől oly sokat vártunk és amely oly sokat elvett tőlünk. Beszélünk majd a profitról, beszélünk majd a példaadásról, közösségi szempontokról, és nagyon sok minden másról is. Maga a beszélgetés a pandémiás helyzet miatt online kerül felvételre, tehát online beszélgetünk, így a hangminőség nem feltétlenül lesz olyan, mint hogy egy stúdióból szólna, úgyhogy kérem az elnézéseteket, megértéseteket ennek kapcsán. A beszélgetés nem lesz rövid, de nagyon érdemes végighallgatni, mert a végén aztán egy-két praktikus tanácsot is kaphatunk, hogy hogyan tudjuk mindazt, amiről beszéltünk, mindazokat a témákat, azokat hogyan tudjuk a hétköznapokban applikálni, hogyan tudjuk a hétköznapokban felhasználni. És akkor következzen a beszélgetés.
Szeretettel köszöntelek Andrása az Eblelkésznek az eheti adásában. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést, hogy beszélgessünk a gazdaságnak és a teológiának, vagy a kapitalizmusnak és a Bibliának is, vagy hát az ilyen látszólag nagyon találó, vagy mondjuk így, hogy a gondolkozásnak és az ideológiáknak talán az egyszerű laikus hallgató számára a két végső pólusnak a találkozásáról, amivel te foglalkozol. De hát meséld el inkább te azt, hogy ki vagy, és hogy hogyan jutottál el addig a pontig, hogy te a gazdaságnak és a teológiának a kapcsolatával foglalkozol, gazdaság etikával egészen konkrétan. Köszönöm a meghívást, és nekem ez egy régi érdeklődésem a gazdaságvilág. Én egy kis ideig 3 évet jártam a jogi egyetemre, és ott a kedvenc tárgyam a közgazdaság volt, úgyhogy valahogy ez kísér engem, hogy a közgazdasággal így foglalkozni. És ez a teológián belül is egy nagyon érdekes téma. Én részben a rendszeres, részben a gyakorlati teológiánval foglalkozom, és ott oktatok, és ez egy nagyon érdekes metszete a kettőnek. Tehát itt etikai dolgok is szóba kerülnek, de nagyon sok teológiai mély réteget is érint a pénz, a gazdaságnak az értelmezése. Úgyhogy ez nem csak egyszerűen egy etikai kérdés, hanem mindenképpen egy igazán mély teológiai kérdés, és minél jobban beleástam magam bele, annál jobban látszott, hogy nagyon-nagyon sok rétege. És a Bibliában is rengeteg helyen, rengeteg szer kerül elő. Tehát ami először ilyen nagyon távolnak tűnik, mint ahogyan mondtad, hogyha az ember ezzel a szemmel kezdi el olvasni a Bibliáját, akkor azt veszi észre, hogy rengeteg helyen ott van, és nagyon komoly szerepet játszik. És akkor tulajdonképpen ezt az összekapcsolódást, amit te itt éreztél ebben a két témában, ez téged annyira megmozdított, hogy úgy gondoltad, hogy te tudományos szempontból is akarsz ezzel foglalkozni. Így van, tehát ez egy olyan terület, ami részben nagyon sok tudományt érint, tehát nagyon sok területet, szociológiát, gazdaságot, politikát, jogot, sok mindent érint, filozófiát is bőven, és a mi mai világunkat nagyon meghatározza, tehát egyből egy olyan témánál vagyunk, ami mindenkit valahol érint, akár így, akár úgy. Úgyhogy egy nagyon jó metszet, és a teológiában most ezek nagyon jó témák, ahol ilyen nagyon sok terület találkozhat, és tényleg mindenki számára hozhat valamilyen üzenetet ez a téma.
Tehát ez egy hatalmas nagy téma. És ebben a hatalmas nagy témából mi csak egy szeletet fogunk kiragadni, és azt is nyilván csak megkapirgálni egy ilyen rövid adásnak a keretén belül. De az, amivel mi elsősorban foglalkoznánk ma, az a kapitalizmusnak a kérdése, amiben mi is élünk, és hogy hogyan tudunk hozzáállni ehhez a gazdasági berendezkedéshez, vagy hogyan tudunk ránézni keresztényként erre a gazdasági berendezkedésre. Az, hogy mióta van Magyarországon az a kapitalizmus, amit ma kapitalizmusnak nevezünk, az is egy érdekes kérdés. Vannak, akik az elmúlt rendszert, a Kádár rendszernek a végét is inkább államkapitalizmusnak nevezik, sem mint szocializmusnak, de ez egy teljesen más téma. Viszont amióta deklaráltan ebben a rendszerben élünk, az ugye a rendszerváltás mondjuk így, hogy pillanatától leegyszerűsítve van itt Magyarországon. Apropó, hogyha eddig valaki még nem hallotta volna a rendszerváltással foglalkozó adást, akkor belinkelem ide alulra is mindenképpen hallgassa meg. Szóval, hogy a rendszerváltás óta élünk ebben a rendszerben, gazdasági rendszerben, amit kapitalizmusnak nevezünk. Nekem nincsenek erről emlékeim, mivel én nagyjából 4-5 éves voltam a rendszerváltás időszakában, tehát nincs személyes összehasonlítási alapom a mondjuk az azelőtti gazdasági viszonyok és a mostani gazdasági viszonyok között, viszont amennyire az utána nézésből, meg elmesélésből én tudom, az akkori kornak a társadalma rendszerváltás időszakában inkább a rendszerváltás nem elsősorban a szabadságjogok mentén szorgalmazta a nép, most mondjuk így, hanem inkább gazdasági szempontoknak a mentén. Tehát, hogy nem az volt elsősorban a fontos, vagy legalábbis a széles néprétegek számára, amennyire én utána néztem, nem az volt a fontos, hogy most sajtószabadság, vagy nem tudom, bármilyen más szabadságjog, több pártrendszer, vagy akármi, hanem az, hogy nekünk nyugati fizetésünk legyen, nyugati körülményeink legyenek, hogy legyen kenyér az asztalon, hogy nyugati üdítőt ihassunk, hogy ugyanolyan farmerba járhassunk, hogy azt az életszínvonalat éljük, amit mondjuk, nem tudom én, Bécsben, és ez volt tulajdonképpen az a cél, ami ott a széles néprétegek lelki szemei előtt lebegett, és hát ennek az útja azt, hogy ezt elérje a társadalom, úgy tűnik, hogy a kapitalizmus az, mivel azt akartuk elérni, ami nyugaton van, és hát tehát ez volt az embereknek a vágya, hogy mi belépjünk ebbe a kapitalizmusba, piacgazdaságba, és hát utána persze jött a keserű csalódás a 90-es években, stb., de most nem ez a témánk, de mégis úgy tűnik, hogy ez a rendszer, amely ma már azt lehet mondani, hogy egyedülálló a világon, tehát egy-két szigettől eltekintve az egész világon kapitalizmus van. Tehát úgy tűnik, mintha a bolygó megtalálta volna azt a gazdasági berendezkedést, ami az ő számára a legmegfelelőbb, vagy ami a céljainak a legmegfelelőbb. Ahogy belevágunk most ebbe a témába, először próbáljuk meg valahogyan definiálni azt, hogy mit jelent ez az egész bolygóra kiterjedő gazdasági rendszer, vagy mit takarhat ez a fogalom, hogy kapitalizmus.
Hatalmas kérdés csomagot tettél itt föl, tényleg az elmúlt évektől kezdve, vagy a mi közvetlen környezetünktől a globális méretekig, és valami van, tehát ahogy a kérdésben is benne van, valami van, ami az egész globuszra igaz, és az egész földet behálózza. Tehát azok a termelési láncok, amiket például most a vírushelyzet kapcsán látunk, hogy akadoztak, és most vettük igazából észre, hogy mennyire összenőtt ez az egész, hogy egyszer láttuk, hogy egy pillanatig csak egy kicsit nem működik, vagy egy kicsit kihagy, és nagyon hamar olyan hiányok jelentkeztek, vagy olyan problémák jelentkeztek, amiket azonnal itt éreztünk, hogy egyszerűen nem tudjuk megtermelni, vagy nincsen képességünk arra, hogy itt megtermeljük nálunk, akár kontinens szinten is. Tehát egyik oldalon van egy nagy fokú globalizáció, aminek most vettük először észre azt, hogy ez nem biztos, hogy mindig olajozottan is tökéletesen működik, egy globális munkamegosztás. A másik oldalon pedig van egy olyan rendszerünk, ami valamikor a 18. századra kezdett el kialakulni, és az elmélete akkor jött létre, és ez mostanra legalábbis a gazdaság működését a világ túlnyomó részén ténylegesen meghatározza, azért mondjuk egy kínai kapitalizmus és mondjuk egy amerikai kapitalizmus között azért vannak erős különbségek.
Nyilván.
De valahol valóban az van, hogy inkább az ideológia szintjén a viselkedésben nagyon-nagyon hasonlóan és egy piacon kell mindegyiknek valahol megjelennie. Alapvetően arról szól, hogy hogyan lehet a profitot maximalizálni, tehát mindenkinek az egyes számú célja, aki gazdasági szereplő, az nem az, hogy egy bizonyos termékből a szükségleteket biztosítsa, hanem hogy a lehető legnagyobb hasznot hozza létre, mint gazdasági szereplő, és ennek tulajdonképpen egy pozitív mellékhatása az, hogy lefedi ezáltal a piac által szétosztott szabályok szerint azokat a szükségleteket, amikkel az embereknek van, illetve a másik oldalon néha ugye érezzük azt is, sőt egyre inkább érezzük azt is, hogy ő maga generál szükségleteket ahhoz, hogy még többet tudjon eladni, még többet fogyasszunk, és elszakadnak gyakorlatilag, ez az elejétől fogva így van egyébként, hogy azt lehet megfigyelni, hogy elszakad az áraknak a helyzete attól, ami valóban mögötte van. És az első kritikák is ezzel a rendszerrel szemben itt jelentek meg.
Tehát akkor azt lehet mondani, hogy ha a kapitalizmust jellemezni szeretnénk, akkor az egyik az a globális munkamegosztás, ami alapvetően jellemzi. Tehát, hogy bizonyos dolgok ki vannak szervezve bizonyos részeire a bolygónak, és azt ott csinálják, és amikor mi azt megkapjuk, akkor azt mi onnan kapjuk meg. Illetve a másik pedig a profitnak a maximalizálása, tehát az, hogy az a haszon, ami az egyes termékeken megtermelt javakon van, az minél nagyobb legyen. Azt lehet mondani, hogy ez a két fő jellemzője a kapitalizmusnak?
Így van, és az egészet tulajdonképpen, és itt jön az állam kérdés és az állam szerepe a képbe, hogy tulajdonképpen elméletileg a piac szabályozza az egészet. Tehát a kereslet, kínálat és a piaci szereplőknek az adottságai vagy a képességei szabályozzák. Persze ez mindig csak elméleti szinten volt így, és ez akkor működne tökéletesen, ha rengeteg kis különálló szereplő lenne, mert akkor ők valóban versenyezhetnének egymással, de nyilván ezeknél a nagyon bonyolult termelési láncoknál nem arról van szó, hogy végtelen mennyiségű kis szereplő működik egymás mellett, hanem hatalmas nagy szereplők vannak, akik igazából nagyon-nagyon kis számban működnek, és a verseny így nagyon könnyen csökkenhet, vagy ők nagyon erősen befolyásolhatják ezt a versenyt. De elvileg papíron mindenkinek lehetősége van, hogy megjelenjen és szerepeljen ebbe a versenybe. Tehát mindenkinek elvileg egyenlő hozzáférése van. És innentől kezdődnek a nagy kérdések és a nagy etikai dilemmák, hogy valóban megvan-e mindenkinek ez az egyenlő hozzáférése, illetve hogy ez az egész működhet-e így, és egyáltalán a cél, amit kitűztünk, amikor ezt a rendszert elfogadtuk, hogy minél több áruhoz, minél több dologhoz hozzájussunk, ez valóban egy legitim céle, vagy pedig vannak más olyan emberi célok, amiket egyszerűen feláldoztunk emiatt az anyagi gazdagodás miatt.
Akkor most nagyjából megpróbáltuk körülírni azt, hogy mit jelent a kapitalizmus, mi az a rendszer, amiben mi most benne vagyunk. Akkor most nézzük meg a másik oldalt, a teológia részét a dolognak. Nézzük meg azt, hogy mi a Bibliának, és ezen belül is mondjuk elsősorban Jézusnak, nem is tudom, hogy milyen fogalmat használjak, hogy álláspontja, tanítása, útmutatása, vezérfonala, keretrendszere az anyagiakkal kapcsolatban. Mert ugye nyilván a kapitalizmusról beszélünk, és arról beszélünk, hogy a profit maximalizálása az elsődleges cél, akkor mi a hozzáállása az anyagiakhoz, és mondjuk így, majd később a kettőt összerakjuk, hogy a profithoz, vagy a profit maximalizáláshoz, de hogy akkor mi a Biblia és Jézus Krisztus útmutatása, nem tudom, ez tűnt számomra a legjobb szónak, útmutatása az anyagiakkal kapcsolatban.
Sok olyan könyv jelenik meg, ahol ezt így árulják gyakorlatilag egy csomagba, hogy Jézus mit mondana, vagy Jézus milyen tanácsokat ad mondjuk a menedzsereknek. Ezek azért nem egyszerű válaszok, vagy azért nem lehet ilyen egyszerűen átvenni Jézus válaszait egy az egybe, mert Jézus egy teljesen más társadalmi környezetben és egy teljesen más gazdasági környezetben mozog, mint amiben mi vagyunk. Az ő világa az az antikvitásnak a világa. Ott is van egyfajta nagy nemzetközi összekapcsolódás, ez pedig a Római Birodalom, tehát ez nagyon hasonlít, és jobban hasonlít a mi mai világunkhoz, mint sok minden, ami az elmúlt 2000 évben közte volt. Tehát sok minden nagyon otthonosan mozog az új szövetségből a mi világunkban, de például az az alapvető különbség, hogy az antik ember egy véges világba gondolkozott anyagi értelemben, tehát képzeljünk el egy tortát magunk elé, ahol igazából az elosztásnak a kérdése, a tortát nem lehet növelni, mindig ugyanakkora, az elosztásnak a kérdése a nagy kérdés, hogy hogyan lehet igazságosan elosztani, vagy úgy elosztani, hogy mindenkinek jusson belőle. Mi ma abból a hipotézisből indulunk ki, aztán ennek vannak, most már egyre inkább látjuk, hogy vannak nagyon erős korlátai, hogy a torta végtelen mennyiségben növelhető, és nyugodtan valaki kaphat még nagyobb szeletet, mert a torta, ha még gyorsabban nő, akkor mindenkinek több jut belőle, és nem az elosztás a nagy kérdés, hanem a növelés a nagy kérdés, és ez ugye egy általános gazdagodást okozhat.
Bocsánat, akkor ez a fenntartható vagy nem fenntartható növekedés? Vagy fejlődés, amiről most beszélünk?
Így van. Tehát nagyon sokáig úgy tűnt, hogy bármeddig növekedhet a gazdaság. Bár az első pillanattól, tehát ha valaki egy 18. század végi angliai ipari vidéken nézi, hogy nézett az ki, és milyen szén, füst és kosz volt, az látja, hogy az első pillanatban nyilván már gondokat jelent, de mostanra értünk el, hogy ez az egész földet behálló rendszerré vált, és most már az egész földet veszélyezteti. Tehát most ütközünk bele, és most találkozunk azzal, amit mondjuk az antikvitás tudott, hogy a torta igencsak, mégiscsak véges, és nem lehet a végtelenségig növelni anélkül, hogy ennek valahol ne legyen meg az ára. Viszont, hogy rögtön egy kicsit mondjak olyat is, amivel egyértelműen lehet a jézusi tanítást használni a mi mai világunkba, az az, hogy Jézus nem a saját kora gazdasági szereplőinek adott konkrét útmutatásokat a római adórendszerről, hanem elég általánosan fogalmazott ahhoz, hogy mi is az alapkülönbségekre tudjunk figyelni, amiket ő meghatároz. És itt talán a legfontosabb az, amikor azt mondja, hogy van egy sorrendiség, amiben nála egyértelmű az Isten országa szerepel az első helyen, és az emberi élet célja ez az Isten országa, hogy ezzel kerüljön az ember kapcsolatba, vagy ide jusson az ember. És minden, ami ezt akadályozza, vagy ezzel szembe megy, azt ő akadályként, arra ő akadályként tekint. És itt nagyon sokszor az anyagiak megjelennek, és nagyon kemény kritikát gyakorol. Tehát például, amikor Márk evangéliumában a 10. részben a gazdag ifjúval találkozik Jézus, ott egy egyértelmű különbségtételt látunk, és egy nagyon jól induló találkozás végül is kudarccal végződik, ami arról szól, hogy Jézusnak nagyon ritka ezt, hogy a Biblia le is írja, hogy szimpatizál valakivel az első perctől kezdve, és amikor ő már minden törvényt betart, mindent megvalósít, akkor Jézus tesz még egy utolsó próbát tulajdonképpen vele, hogy akkor ossza szét a vagyonát, és kövesse őt. És ez az, amit ugye a gazdag ifjú nem tud megvalósítani, vagy nem képes ezt a követést megvalósítani, és akkor itt van egy olyan határ, ahol a tökéleteset nem tudja megtenni, amit Jézus elvárna tőle. És ezzel párhuzamban még sok más hely is van, tehát, és mindegyiknél ez a közös, hogyha valaki, például a bolond gazdag példázata talán a legvilágosabb ebből a szempontból, hogyha valaki abban bízik, és a bizalmát oda helyezi, hogy itt mennyi vagyona és mi mindene van, és minden másról megfeledkezik, főleg az Istenbe való bizalmáról, akkor tulajdonképpen ez egy teljesen hiába való küzdelem, vagy egy hiába való élet. Tehát itt húz Jézus egy világos vonalat, ami szerintem a mi mai korunkban is egy az egybe használható.
Tehát akkor azt mondjuk, hogy Jézus tulajdonképpen fontossági sorrendet állított föl, tehát azt lehet mondani, hogy amit Jézus mondott, az az emberben, az anyagiak tekintetében elhelyezte azt, hogy mi az, ami annál fontosabb, az élvezzen prioritást, és csak ezek után beszéljünk az anyagiakról, vagy csak ezek után kötődjünk az anyagiakhoz, vagy csak ezek után foglalkozunk vele? Jól értem?
Igen, és Jézus egyértelműen bizalom felől közelíti meg az egészet, tehát hogy mibe bízik az ember, vagy kibe bízik az ember. Ebbe mondjuk a hegyi beszéd az, ami egy nagyon világos útmutatást ad, hogy aggódunk, folyamatosan aggódunk az anyagi túlélésünk miatt, és ez mindig így volt, és ez nem is változik, meg nem is változott. És Jézus azt mondja, hogy nem ez a legfontosabb aggódni való, nem ebbe kell bízni, hanem Istenre kell tekinteni, és ő majd megad minden egyebet. Ez nyilván az ember számára egy kicsit ilyen naívnak, vagy túlzottan ráhagyatkozónak is tűnhet, tehát ez egy nagyon komoly ideál, amit itt Jézus megfogalmaz, és ez a történelemben is nagyon-nagyon kevés embernek sikerült megvalósítania, de szerintem, ha már oda eljut valaki, hogy egyetlen ezt a sorrendet végig gondolja, hogy mi az első az életébe, akkor már elindult egy jó úton, aztán nyilván lehet tovább haladni, lehet ezt fokozni, és lehet itt sok mindent tovább gondolni a Jézus tanításból is, de ettől is nagyon messze vagyunk. Tehát nem nagyon volt olyan történelmi kor, amikor ne a közvetlen anyagi materiális túlélés lett volna az embereket leginkább foglalkoztató kérdés.
Ugye a történelem folyamán nagyon sokszor változott az egyháznak és az egyházi vezetőknek, vagy prominens egyházi személyeknek a viszonya az anyagiakhoz. Volt olyan időszak, amikor a szegénység volt idealizálva, vagy lett idealizálva, vagy ma is van ilyen. Gondoljunk csak például a szerzetes rendekre, akik ma is léteznek és aktívak, és akik számukra a szegénység, vagy legalábbis a tulajdon, a magántulajdon mennyiségének a radikális lecsökkentése, inkább így mondanám, az, ami egy ideál, de hát látunk persze olyat is a világtörténelemben, hogy egyházi személyek vagy felekezetek pedig vagyonfelhalmozásba kezdenek bele, abba, hogy minél nagyobb vagyona legyen az adott közösségnek, amit persze legtöbbször nem az adott közösség használ, hanem az adott közösségnek a vezetői használnak. De hogy ez nagyon, nagyon végletes. Talán ebből a jézusi általános megfogalmazásból származik az, hogy minthogyha az egyház, és itt most nagybetűvel értem, tehát az egész kereszténységre vonatkozóan, sokszor nem találná a helyét az anyagiakhoz való viszonyban, mert hogy ennyire általánosan van megfogalmazva?
Jézus, amit megfogalmaz, azt szokták úgy leírni, hogy ez a úgynevezett vándor karizmatikus ideál. Tehát egy ilyen úton levő tanítónak a világa, ahol az ő követői rövid távra gondolkoznak, és mindent a közeli Isten országa bekövetkezésének rendelnek alá. Tehát ebbe bőven belefér az, hogy gyakorlatilag tényleg semmilyen vagyonuk ne legyen, folyamatosan kizárólag arra koncentráljanak, hogy a világot javítsák maguk körül, és valahogy felkészítsék erre a közelgő Isten országa elérkezésre. Tehát ennek akkor volt egy ilyen közhangulata is Jézus korában. Az egyházakban ez mindig jelen van, tehát mindig van egy ilyen, és nagyon nagy baj lenne, ha ez elveszne, mindig van egy olyan csoport, egy olyan kisebbség, akik ezt föl tudják vállalni. Gondoljunk arra, hogy mondjuk a kolduló rendek a középkorban az egyik leggazdagabb egyházi időszakban jelennek meg, és élik meg az egyház kellős közepén ezt a fajta mindent föladó és maximalista ideált. De már nagyon hamar az első keresztény gyülekezetek idejében kialakul az, hogy azért kellenek olyan emberek is, akik valahol eltartják ezt az egészet, és biztosítják a vándor karizmatikusoknak, hogy legyen hova bemenni, hol megtartani mondjuk a vasárnapi összejöveteleket, egyáltalán legyen ott mit enni. És van egyfajta ilyen letelepedett kereszténység, ezt nagyon jól ki lehet olvasni az apostolok cselekedeteibe, akik azt csinálják, hogy folytatják a földi munkájukat, a hivatásukat, és gyakorlatilag biztosítják az anyagiakat ennek a vándorkarizmatikus ideálnak a megvalósításához is. Jézusnak is voltak, vagy Jézus tanítványi körnek is voltak tulajdonképpen szponzorai, vagy akik ugye odaadták az otthonukat, adtak nekik enni, tehát valakinek ezt fenn kellett tartani, úgyhogy ez egészen az elejétől fogva ez a kettősség jelen van. És ennek a kettőnek az egymáshoz való viszonya az, ami nagyon, nagyon érdekes. Az egyházra magára is jellemző ez a kettősség, egyszerre akarja biztosítani ezt a fajta teljes Jézus ideát, és közben ugye saját maga akarja biztosítani például azt az intézményrendszert, amiben valamit ebből az ideából meg tud valósítani, és ez a kettő egymással szembe megy, egy másfajta gazdasági viselkedés.
Most egy nagyon mostani párhuzam jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy ugyan szoktak beszélni az Európai Unióban is kétsebességű Európáról, tehát hogy van egy eurozóna, most leegyszerűsítve, van egy eurozóna, meg egy nem eurozóna, és akkor így kétsebességben megy, akkor azt lehet mondani, hogy a kereszténység is ilyen kétsebességű az anyagiakhoz való viszony tekintetében, tehát van ez a vándorló, karizmatikus, tanító jellegű csoportosulás, mondjuk így, aki ezt az ideált akarja megvalósítani, és van azok, akik az amúgy normál hétköznapi keretek között élik meg ugyanazt, mondjuk azt, hogy ugyanazt a hitet.
Így van, így van. Azzal a különbsége, hogy itt a kettőnek egymásra szüksége van. Tehát ugye az Európai Unió kétsebességén nem biztos, hogy a külső sebességre olyan nagy szüksége van a belsőnek, De mondjuk a kereszténységben biztos, hogy mind a kettőnek jelen kell lennie. És az általában azért problémát okoz, hogyha csak az egyik van jelen, és ezt mondjuk a protestantizmus eléggé érzi ott, hogy tulajdonképpen nekünk ez a nagyon lemondó vándor karizmatikus ideál azért nagyrészt elveszett. Tehát mi egy nagyon polgárosult világban gondolkozunk, gyakorlatilag a reformációtól kezdve, És ez a fajta ilyen szerzetesi ideál pont a sok visszaélés kapcsán, meg a reformáció kezdeti időszaka kapcsán, egyébként nem az anyagiak miatt, rögtön kikerült, és ez kimaradt a csomagból. És mintha csak ez az ilyen letelepedett keresztény ideálnak a továbbélése lenne a protestáns világ, ahol a munka értékelődik nagyon föl, és ennek főleg bizonyos a Calvin irányhoz csatlakozó puritán vonulata az annyira erős, hogy gyakorlatilag a kapitalizmus megszületésénél is komoly szerepet játszik Angliába, Hollandiába, vagy éppen a mai Egyesült Államok területén.
Tehát akkor ezt nevezzük protestáns gazdaságetikának, vagy úgy tudom, hogy valami ilyesminek nevezik.
Max Weber nevezte annak, amit aztán sokan vitatnak, meg nagy viták vannak erről, de valami, hogy itt a gyökereknél van, az egészen biztos.
Jó, akkor most érintsük össze a két témát. Beszéltünk a kapitalizmusról, hogy ez tulajdonképpen mit jelent a számunkra, és beszéltünk a teológiai részéről arról, hogy Jézus miféle keretrendszert adott a számunkra, vagy milyen szempontokat az anyagiakhoz való viszonyban. Te ennek a kettőnek az összefonódásával foglalkozol, amit egy szóval úgy tudunk leírni, hogy gazdaságetika. Most ide teszek egy kérdőjelet. Úgy tudjuk nevezni, hogy gazdaságetika?
Igen, tehát röviden és egy szóval válaszolva egyértelműen nevezhetjük így. Tehát ez a keresztény etikának az egyik ága és területe, és ezt nyugodtan hívhatjuk így, igen.
Hogyan definiálnád a gazdaságetikát, és hogy mi a szerepe a gazdaságetikának az egyházon belül?
A legjobb definíció, amit én olvastam, és a legérthetőbb definíció, az egyszerűen az, hogy a jó megjelenése a gazdaság világába, vagy a gazdasági kapcsolatainkban, és ez tulajdonképpen elég is definíciónak, ezzel már lehet boldogulni. A jó megjelenése az már egy teológiai fogalom is, tehát van egy általános gazdaságetika, hogy az általános emberi jó hogyan jelenik meg, és ezen belül a jó megjelenésének a keresztjén összefüggése az, ami mondjuk egy teológiai gazdaságetikát mondjuk megkülönböztet egy bármilyen más gazdaságetikától. Tehát ez egy közös kiindulási bázis, mert a jó az közös. A definíció után rögtön a következő pillanatban az ember, ha egy picit belegondol, már érzi, hogy nem egy könnyű területre érkezett. Tehát ha én jó akarok lenni, az nem biztos, hogy mindig megegyezik az én gazdasági előnyömmel, sőt, nagyon sokszor úgy tűnik, hogy pont nem lehet egyszerre jónak lenni, meg egyszerre gazdasági előnyt is szerezni. Nagyon-nagyon nehéz olyan szituációt létrehozni, ahol mind a két fél nyer egy gazdasági kapcsolatba. Nem arról szól, hogy az egyik valahogyan a másiktól többet szerezzen, mint amennyi még neki is jó lenne.
Akkor hogyan értékeljük teológiai szempontból a kapitalizmust? Az utóbbi időszakban, főleg amióta látjuk, hogy a tortás hasonlatodat idehozzam, hogy a torta igenis véges, ugyanabból a 100%-ból kell mindannyiunknak részesedni. A 100% nem változik, a mindannyiunk viszont egyre nő, ahogy a népesség is nő a bolygón. És hát azt látjuk, hogy a világ leggazdagabb, nem tudok számokat mondani most így hirtelen, de mit tudom én, a világ leggazdagabb 20 embere, a világ összvagyonának a nem tudom én 80-90%-át birtokolja, most csak bedobtam majdnem hasonlítésszerűen, de kb. Ez a helyzet. Ezt a fajta iszonyatos egyenlőtlenséget, amit most tapasztalni tudunk, ezt a kapitalizmus, mint rendszer hozta létre, ugyanis benne van, hogyha azt mondtuk, hogy a kapitalizmusnak az egyik fő elve a profit maximalizálása, akkor azok járnak jól, akik legjobban tudják a profitot maximalizálni, amit viszont csak úgy tudnak megtenni, hogyha ezt másokon keresztül, vagy másokat, mondjuk így használjunk egy ilyen fogalmat, hogy kizsákmányolva tudják ezt megtenni. Gondolhatunk például az utóbbi időben az Amazon dolgozóinak a sztrájkjára, akik követelik azt, hogy a világ egyik leggazdagabb embere adjon már nekik normális fizetést, akik őt gazdaggá teszik. És hát akkor hogyan tudnánk egy nem indulatvezérelt, hanem inkább gondolatvezérelt és teológiailag vezérelt kritikát mondani a kapitalizmussal kapcsolatban? Mi a kapitalizmusnak a teológiai kritikája?
Az egyik legfőbb kérdést azt rögtön említetted is. Egyszerűen az égbe kiáltó egyenlőtlenség, amit létrehoz, és újra és újra létrehoz. Tehát azt látjuk, hogy most globális méretekben korábban, mondjuk egy-egy országban hozott létre, és folyamatosan növelve termeli újra ezt a hatalmas nagy egyenlőtlenséget. Úgyhogy ez az egyik kérdésünk és problémánk vele, és ennek a fékezése, a valamilyen újraelosztásnak a működtetése, ez mindenképpen a kereszténységnek egy nagyon hangsúlyos feladata, azért is, mert a kereszténység egy globális vallás. Tehát ma több keresztjén és főleg több gyakorlók van a szegény világban, vagy a harmadik világnak nevezett világban, mint a nyugati világban, és ez külön felelősséget jelent, főleg az itt élő emberek, vagy itt élő keresztjének részéről, akik a gazdagabb világban élnek. A másik az az, hogy alapvetően azért az egész a kezdetektől fogva a fő morális kérdés az az, hogy ez egy önzésre épülő rendszer. Tehát mindenki úgy vesz benne részt, hogy akkor dolgozik benne jól és hatékonyan, ha a saját érdekét nézi. Itt a 18. században Mandevillenek volt egy ilyen ironikus meséje, ami kifejezte az egészet, hogy egy méhkas, ahol minden méh csak a saját, tehát ilyen kis gonosz méhek működnek egymással szemben, mindenki csak a saját érdekével törődik, és lám-lám jobban működik az egész egybe, gazdagabb az egész méhkas, mint ha lenne egy olyan méhkas mellette, amelyikben meg mindenki csak a másik érdekét nézné. És ugye erről a gazdagságról meg senki nem akar lemondani. Tehát nem csak az, aki nagyon-nagyon gazdag lesz tőle, hanem az sem, aki egy kicsi előnyt szerez benne. Tehát például aki az Amazonnál azt szeretné elérni, hogy még hamarabb ideérjen a csomaga, és még olcsóbban érkezzen, az is ugyanúgy részt vesz a rendszernek ebbe a túlpörgetésébe, mint az, aki nyilván óriási hasznot szerez, és vezetőként az egésznek a haszna igazából nála landol. De ez nem csak egy ilyen területen, hanem gyakorlatilag mindenhol megfigyelhető, hogy az én saját kis önzésem építi azokat a struktúrákat, amivel másoknak gyakorlatilag a teljes kihasználását, és a még inkább a kihasználását, és ez nem csak az emberekre, hanem a környezetre, a természetre, sok mindenre vonatkozik. Szeretné, vagy én is előmozdítom azáltal, hogy olcsóbb árakat, többet szeretnék. Gyakorlatilag az egész világ lett gazdagabb ebbe a fogyasztói társadalomba olyan mértékben, hogyha azt a tárgy mennyiséget, ami minket körülvesz, nézzük, vagy hogy ez mennyiért jutunk hozzá, akkor ezt nagyon sok területen látjuk, hogy nagyon-nagyon olcsóak, és egyes tárgyaknak az egymáshoz való aránya nagyon-nagyon megváltozott, és ez nem egy könnyű út, és nem egy sikertörténet, etikailag semmiképpen se.
Már említetted egy fél szóval, de erre mindenképpen most visszatérünk, hogy a kapitalizmus olyan, mintha egyfajta vallássá vált volna, főleg az utóbbi időszakban. Ezt írod is a doktoridban is, hogy a kapitalizmus, mint vallás, és azt írod, hogy a vallás szociológiai funkciójához a közösség identitását adó összetartó szempontot kell megtalálni, ami a modern pénzpiaci kapitalizmus belső lényege. A gazdaság szellemi központként olyan erőt ad az önmagát kommunikáló kommunikációs eszközének, hogy a pénz a társadalom közepét jelentő, mára a pluralista nyugati társadalomban hagyományos istenképpel betölthetetlen pozícióba került. A kapitalizmus szelleme magába foglalja a meggyőzést, a részvételről, a múlt és a jövő kikapcsolását, és végül a totalitás igényt. Tehát magyarul, hogyha nagyon egyszerűen, ahogyan én megértettem ezt, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a kapitalizmus elhitette azt magáról, hogy ő az egyedüli forma ahhoz, hogy itt eljöjjön a Kánaán ebbe a világba. És hogy nem lehet sehogy másképpen sem gondolkozni, mert lám-lám olyan mennyiségű és minőségű eredményt értünk el globálisan az emberiség tekintetében, mint amit még soha nem sikerült. És ezzel gyakorlatilag ezzel egy olyan ideológiát gyárt, ami már-már vallási szintre emelkedik, és tulajdonképpen kiszorítja, most mondom így idézőjelben, hogy a hagyományos értelemben vett vallásokat, és talán ezt húzza alá az is, hogy pont a nyugati világban, ahogyan te is említetted, ott van ma kevesebb vallásos ember, mint a mondjuk így, hogy harmadik világban, vagy a fejlődő országokban, vagy nevezzük ezt bárhogy is. Ez így van? Szerinted ez a realitás ma a kapitalizmusban? És akkor még egy kérdés hozzáteszek, hogy ne legyen egyszerű, még ennyire se, hogy akkor azt lehet mondani, hogy a kapitalizmus, mint olyan, az keresztény szempontból egy nem jó rendszer?
Az első fele a kérdésnek, ami már nem volt egyszerű, és néha az embernek egészen ijesztő, és saját nagyon bonyolult mondatait visszahallgatni, és így megtalálni, hogy ezt hogyan lehet tényleg érthetően megfogalmazni, tehát ha egyszerűen körülnézünk és keresünk olyan pontokat, amik ma egy társadalmat a nyugati világba összetartanak, akkor nagyon keveset találunk. Tehát korábban egyértelműen volt egyfajta ilyen felekezeti jelleg, egy keresztény közösség, ami összetartott. Volt egy király, ami összetartott, egy politikai közösség. A 19. században egy nemzeti jellegű közösség is nagyon erősen volt. De mostanra tényleg azt látjuk, hogy ami a társadalmat igazából összetartja, az egy anyagi, fogyasztói jellegű közösség, és ezt támogató jogrend tulajdonképpen, amivel működünk, vagy ami egybe tart minket. Ez egy teljesen kívülről történő megfigyelés, tehát ez egyszerűen látszik a világunkon, és még a magyar társadalmat is, ha megnézzük, minket is valahol leginkább talán ez tart össze, egy ilyen anyagi boldogulásnak az igénye, és ez sokkal egyértelműbben közös élmény, mint mondjuk az Isten hit annál biztos, vagy mondjuk sok minden másnál, még a nemzeti érzésnél, vagy nem tudom, sok mindennél erősebben, és de facto jobban meghatározza az életünket. Ráadásul ennek megvannak a saját belső törvényszerűségei, amiben erős alternatívát nem nagyon sikerült felmutatni. Tehát volt a történelemben egy nagy alternatíva kísérlet, a beszélgetés elejéhez egy picit visszatérjünk, ami ugye egy teljesen más alapon működő rendszer, ami inkább az igények felől közelítette meg, és az egyenlő elosztásnak egy radikális megvalósítását tűzte ki célul, tehát egyértelműen ideákat akart megvalósítani. Ahogy elkezdtük a beszélgetést, ugye az a különbség alakult ki, hogy sokkal szegényebben élt az, aki ebben a rendszerben élt, és kívánkozott egy sokkal gazdagabb és szabadabb irányba. És nem látunk sehol se olyat, hogy ez a rendszer bárhol sikerre vitte volna magát, hanem azt látjuk mindenhol, hogy ez a másik rendszer az, ami mostanra tényleg egyfajta egyedülalkodó lett. De azért mostanra sokfelé fölmerülnek kérdések. Tehát egyrészt nem biztos, hogy mindenkinek van olyan mértékben kedve fogyasztani, mint ahogy korábban volt. Ma azért sokszor sokat kell azon kínlódni a cégek marketingeseinek, hogy valahogy rávegyék az embereket a fogyasztásra. Főleg fiatalabb korosztályban most azért fölmerült egy olyan ökológiai szemlélet, egy olyan helyzet, amikor például a munkavégzés, ami idáig egyértelmű volt, hogy ha több pénzt adnak, akkor mindenki hajlandó többet dolgozni. Mostanra a szabadidő annyira fölértékelődött, hogy sokkal egy csomó helyzetben azt mondja valaki, hogy inkább adjanak nekem szabadidőt, és ezt elvállom egy kisebb fizetésért, mint hogy még az egész életemet ott töltsem egy számomra idegen célnek a szolgálatában, és mondjuk nem maradjon semmilyen szabadidőm. Tehát azért egy ilyen átértékelődés itt-ott megjelenik, és ez nagyon izgalmassá teszi azt, hogy milyen új lesz. Az emberiség történetében soha semmi nem volt ilyen örökké tartó, úgyhogy valószínűleg ezt a modellt is valahol már mozog abból valami, amerre meg lehetne haladni, vagy tovább lehetne lépni, és nagyon érdekes az, hogy mondjuk ehhez a kereszténység mit tud hozzáadni, mennyibe tud hozzáadni.
Erről mindenképpen beszélj, kérlek, tehát hogy ez nagyon jó, hogy ezt előhoztad, bocsáss meg, hogy szabadba vágok, hogy mi az, amit a kereszténység ehhez hozzá tud adni? Ez egy nagyon fontos kérdés szerintem.
Igen, és ez azért nagyon izgalmas, mert például a magyar közbeszédben nagyon sokszor az egyházak, főleg kicsit korábban volt ez jellemző, az anyagiak kérdése teljesen összekapcsolódott. Tehát ami a legszélesebb körbe az egyházakról hírként bekerült, az volt, hogy mondjuk milyen összegű támogatást kapnak, vagy nem kapnak, vagy mit csinálnának még. És ez valahol azért nem a kereszténység lényege, hanem az az érdekes, hogy tud-e alternatívát mutatni, és ahhoz viszont elég nagy rendszer egy mai, akár magyar keresztény egyház is, hogy valahol más szempontokat is be tud-e hozni. Tehát például, ha egy ilyen nagy rendszer működik, akkor tud-e a saját belső elosztásába olyan szempontokat, érveket működtetni, amik valahol alternatívát jelentenek. És ebből a szempontból mondjuk egy-egy gyülekezet élete, és itt szerintem mind a kettőnek közös élménye a gyülekezeti lelkészségben, hogy néha egészen érdekes dolgokat hoz létre, szembe megy ezzel az egész modellel. Tehát van egy olyan kis közösség, ahol egy nagyon átlátható számú ember ad adományt, és igazából semmit nem kér érte úgy cserébe, hogy közvetlenül valamit kapna. És azt látjuk a mai magyar gyülekezeti életben, hogy egy kisebb létszámú, de aktívabban adakozó közösség adja össze azt, amire szükség van egy gyülekezet működtetéséhez és fenntartásához. És ez szerintem egy olyan modell, ami például már nagyon érdekes, hogy egyszerűen egy ilyen jókedvű és nem kényszerű adakozásból, és nincs is hozzákötve semmi olyan, hogy ha valaki adakozik, akkor az sokkal jobb keresztény lenne, mint ha valaki kevesebbet adakozik, vagy nem úgy adakozik. Tehát tényleg ez a jókedvű hozzáadás és egy közösségért való áldozathozatal, ez például szerintem egy nagyon, nagyon jó modell, ami egy nagyon régi keresztény modell is, és működik. Ehhez kapcsolódik az is, hogy valamiféle gondoskodás a kiszorulók, a perifériákon levők felé. Tehát ha egy gyülekezet normálisan lelki életet él, akkor előbb-utóbb megszületik benne az a szándék, hogy szeretne segíteni a környezetébe élőkön vagy a rászoruló embereken, és ez szinte ilyen természetesen nő ki belőle, nem kell hozzá semmilyen, nem tudom milyen nagy rávezetés vagy elmélet, hanem ez úgy egyszer csak megjelenik ez az igény, lesz egy ilyen ereje, és szeretne segíteni. És ez egy egyik legjobb érzés, amit szerintem egy gyülekezet átélhet, amikor erre képes és ilyen jól sikerült segítő akciókat tud végrehajtani. Ez is egy másféle megközelítés. Ugyanígy az önkéntesség, amit a kereszténységben nagyon meg lehet tapasztalni, vagy lehet gyakorolni, hogy valaki pusztán az adott közösség céljai iránti lelkesedésből egy csomó időt odaad, és hát bármelyik templom behúzhatná rólót, hogyha hirtelen ezek az önkéntesek nem lennének ott, és nem segítenének. És ezeket nem tudjuk, nem fejezzük ki, a kapitalizmus ezeket képtelen kifejezni anyagiakba az ilyen jellegű hozzáadást, és a társadalomnak egy nagyon nagy része így működik. Tehát családok működnek így, szomszédi kapcsolatok működnek így, és ezeket a hálókat, hogyha lehet támogatni, és sikerül támogatni, és nem határoz meg mindent az azonnal pénzbe kifejezhető érték, ha ezzel valahogy szembe tud menni egy ellenmodellként, vagy alternatívaként a kereszténység, akkor szerintem elég jó nyomon van, és nagyon jó szövetségeseket találhat.
Akkor most már a beszélgetésünknek a vége felé közeledve, hogyha mégiscsak valaki támpontokat szeretne kapni annak mentén, hogy ha felelős hívő keresztény életet akar élni, akkor az hogyan tudja megélni, mert azért közöttünk viszonylag kevés a forradalmár, aki mondjuk a kapitalizmust így egyik pillanatról a másikra le tudná cserélni valami jobbra, tehát ebben vagyunk kénytelenek élni ebben a rendszerben. Arra szeretnélek itt kérni a végén, hogy adjál egy pár szempontot annak mentén, hogy egy egyszerű ember hogyan tudja megélni a hitét, és hogyan tudja megélni a jézusi útmutatást a hétköznapokban. Tehát mik azok az életnek azok a területei, vagy momentumai, amiben ezt meg tudja élni, és hogyha esetleg még egy-két ilyen bibliai támpontot is tudsz adni, hogy hol keressen, ha felcsapja a Szentírást, hol olvasson utána, mi az, amin elmeditáljon ennek mentén, akkor az tök jó lenne.
Az első, hogy fedezze föl azt, hogy hol van neki ténylegesen mozgástere. Tehát mi az a pont, ahol tényleg döntést hozhat, és ő van döntéshelyzetben. Ez nagyon különböző attól függően, hogy kinek mi a, akár az anyagi, akár a társadalmi pozíciója, helyzete. És ahol itt meg tudja valósítani a valamiféle jót, meg tud valósítani, ott ne habozzon ezzel. Tehát ahol ténylegesen van szabadságunk, ott ezt éljük meg. Annyi szabadsága mindenkinek van, hogy nem kell rögtön az első, mondjuk, leárazásnak bedőlnie, vagy az első olyan pontba, ahol nagyon-nagyon valakinek a kizsákmányolása az én önzésemre építve jelenik meg, rögtön bedőljön és nekiinduljon. Van egy olyan szabadságunk is, hogy keresztény emberként nem az határoz meg, hogy mi elsősorban, hogy mik azok az anyagi javak, amiket birtoklok, és amik körülvesznek. Tehát nekem az önértékelésemet nem ez adja, hogy milyen tárgyak beszélnek rólam, hanem a személyiségem adja. Ha valóban a kereszténység nagyon fontos számomra, akkor meg a Jézustól megváltottságom adja, vagy az Isten képűségem adja, ami egy egészen más dimenzió, és nem kell görcsölni azon, hogy engem hogy értékel a környezetem, mondjuk a tárgyaim kapcsán. Ezzel azért egész sok szabadságot lehet már nyerni szerintem. A következő az, hogy valahol, ha van rá lehetőségem, hogy segítsek valakinek a környezetembe, azt próbáljam megvalósítani. Ezt sokkal könnyebb mondani, mint csinálni, mert aki próbált már igazából kisiklott helyzetű embernek segíteni, az tudja, hogy azért nagyon sokszor a kisiklás nem véletlenül történik, hanem bajai vannak, komoly bajai vannak, amiket nagyon nehéz segíteni. Tehát nem egyszerű mondjuk azt mondani, hogy hogyha én egy munkáltató vagyok, akkor valakinek segítsek, akit senki más nem akar foglalkoztatni, mert biztos, hogy van valamilyen olyan ok az esetek túlnyomó részében, ami miatt ugye ezt más nem tette meg. De mégis, hogyha van valamilyen olyan lehetőségem, hogy valamiképpen plusz energiát belefektetve próbáljak segíteni ezen az emberen, azt azért meg lehet próbálni. Tehát ne rögtön automatikusan a legkönnyebb utat válasszam, hanem jelöljek ki egy átlátható mértékű ilyen területet, ahol szívesen energiát, időt beleölve valakinek segíteni szeretnék. És ez sokszor vissza is hozza az árát, vagy sokszor ez meglepetéseket is okozhat, és erre a Biblia is mutat nagyon jó példákat. Nagyon sok olyan újszövetségi történet van, ahol olyan embereket helyez Jézus a középpontba, akikről már mindenki lemondott. Ezek lehetnek egyébként sikeres emberek is, például az egyik leghíresebb ilyen gazdasági történet, az a Zákeus története, akiről az egész közösség lemondott, mert olyan korrupt, hogy tényleg kilátástalan a helyzet. Jézus valahol megtalálja a kulcsot hozzá, valamit tud, amit senki se próbált, és senki se tud. Egyszerűen közösséget vállal ezzel a velei korrupt adó ellenőrrel, vagy adószedővel, és egy olyan változás indul be, ami csoda. Ha valamiki egy ilyet megél, akkor annak valószínűleg ez az életének az egyik legjobb pillanata lesz, vagy ez egy akkora élmény, ami nagyon-nagyon sokat hoz, és például egy ilyen példát a Bibliából nyugodtan vehetünk, hogyha van olyan szabadságom, hogy másképpen tekintsek valakire, más szemmel nézzek valakire. És akkor még érdemes mindig az első keresztény gyülekezetre egy kicsit tekinteni, akik ezt ilyen közösségi szabadságként tudták megvalósítani. Lehet, hogy az apostolok cselekedete, meg a pályalevek már kevésbé, de az apostolok cselekedete idealizál egy kicsit, tehát túl jónak írja le ezt a közösséget, ezt új szövetség tudósok meg szokták állapítani, hogy inkább mindig csak ilyenek szerettek volna lenni, és próbálták megvalósítani azt, ami ott le van írva, de azért az az egymás felé fordulás, az nagyon sokat ér. Tehát tényleg, ha ma is egy gyülekezet úgy él, hogy törődik a másik bajával. Nálunk is néha ez nem az istentisztelet alatt, hanem az istentisztelet után megjelenő csodákat jelent, amikor például mondjuk egy munkahelykeresésben van valaki, egy beszélgetésbe sikerül összekötni azt a három embert, és megszületik az, hogy valakinek lesz ettől egy munkahelye, vagy egy megoldás akár az anyagi jellegű problémájára. És hát van bőven elég probléma minden közösségben ahhoz, hogy lehessen ilyet találni, és ha egy-egy ilyen sikerül, az nagyon-nagyon jó érzés.
Nagyon sok témát érintettünk a beszélgetésben, és nagyon sok szeletét és szempontját fölvillantottuk annak, hogy hol találkozik a teológia és a gazdaságtan, vagy a gazdaságelmélet, akár a közgazdaságtan, hogyan találkoznak ezek, hiszen a teológia nem egy földtől elrugaszkodott valami elvont elefántcsontoronybeli cucc, hanem igenis egy olyan gondolkodásmód és az Istenben való létnek egy olyan formája, amely rátekint mindarra, ami ebben a teremtett világban történik. És hát talán ebből az adásból kiderülhetett az, hogy igazából én azért szerettem volna Andrással beszélgetni, mert engem nagyon érdekel az a téma, ugyanis azt látom a szolgálatomban is, és a nagy világban is, hiszen az internet segítségével már szinte bárhova be lehet tekinteni, talán ez baj is, de mindegy, hogy az a kapitalista világrend, amiben vagyunk, az arról sok mindent el lehet mondani, de az biztosan nem, hogy az lenne, mint amire Jézus biztatott bennünket a Bibliában. És persze az is nyilvánvaló, hogy a Biblia nem egy közgazdaságtudományi vagy gazdaságelméleti kézikönyv, de mivel ebben a helyzetben élünk, nekünk ebben a helyzetben kell megállnunk a helyünket. Ugye Jézus Krisztus azt mondja főpapi imában János evangéliumának 17. fejezetének 15. vers, hogy nem azt kértem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. És én úgy érzem, hogy a gonoszságnak egy egészen különleges és kegyetlen fajtája nyilvánul meg a kapitalizmus keretein belül, amely a profitnak a mindenáron való maximalizásában tetőzik ebben a világban, és hát azért kerülünk beszélni, mert gyakorlatilag már az egész bolygó erre állt be, amely veszélyezteti a bolygó létét, az emberiség létét, és hát a hiteles keresztény életet is. Hiszen amikor olyan cégeknek, vagy olyan szervezeteknek a termékeit vásároljuk meg, vagy olyan szolgáltatásokat veszünk igénybe, amelyek a profit maximalizálást tűzték ki célul, akkor azt tudnunk kell, hogy az a világ másik végén valahol nyomort, nélkülözést, éhséget, szegénységet, vagy éppen élhetetlen környezetet, környezetszennyezést, pusztítást eredményez. És ebben a helyzetben bizony felelős döntéseket kell hozni, és tisztában kell lennünk azzal, hogy egyénként is, hívő keresztényként is mekkora felelősségünk van. Én most persze nem azt mondom, hogy minden egyes polcról levett termék esetén ezt nekünk külön 100%-osan mérlegelnünk kellene, bár lehet, hogy az kellene, de nyilván ez lehetetlen, hanem csak az, hogy legalább induljon el egy folyamat, egy gondolkodási folyamat az egyénben, mindannyiunkban, és egy közös gondolkodási folyamat a keresztény közéletben arról, hogy hogyan viszonyuljunk a kapitalizmushoz, a vásárláshoz, a fogyasztáshoz, és a pénzhez, az anyagiakhoz, vagy éppen a profithoz. Ezt az adást gondolatébresztőnek szántuk az Andrással, tehát hogyha kérdések vannak bennetek, és most ezt hatványozottan kérem, hogyha vannak bennetek kérdések, vagy úgy érzitek, hogy valamely vonalát sokkal jobban ki lehetne bontani ennek a témának, akkor azt mindenképpen tudassátok velem, vagy komment formájában, vagy e-mail formájában, és András is, és én is készen állunk arra, hogy bővebben beszélgessünk ennek a témának egy-egy szűkebb szeletéről jobban kibontva azt. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben az adásban is. Találkozzunk legközelebb a viszonthallásra. Sziasztok!